Kedves rádióhallgatóm! Az Úr Jézus Krisztus lényegesnek tekintette, hogy egy egész éjszaka imádkozzék a 12 apostol kiválasztása előtt. Az Isten munkájára kiválasztott embereket sok ima alapján lehet kijelölni. Illés ruhája nem véletlenül esett Elizeusra. Ez gondviselés alapján történt. A mai időben gyülekezetek egy-egy hivatal betöltésére olyan módszerrel választanak ki embereket, amely nagyon távol van Isten mértékétől. Az érzéseinket követjük, és önző vágyaink irányítanak minket. Emberi mérővesszőt, és nem Isten mérővesszejét alkalmazzuk. Időt kellene töltenünk Isten előtt, mielőtt meghozzuk döntéseinket. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidónból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Lukács evangéliuma, 6. rész, 17., 18. és 19. vers. Mint ahogy már többször is mondtam korábban, tömegeket gyógyított meg az Úr. Ez alkalommal is sokan meggyógyultak keze érintésére. Urunk korában emberek ezrei lettek egészségessé. Nem voltak sorba állítva, hogy egyiket megérintse, a másikat megveregesse, és az emberek nem estek hanyatt és nem estek előre. Akiket az Úr meggyógyított, azoknak nem kellett semmit sem tenniük. Az Úr még a távolból is képes volt gyógyítani. Az Úr gyógyítása valódi gyógyítás volt, ahogy ezt Lukásnak, az orvosnak a nyilatkozata igazolja. Nem hiszek a hitgyógyítókban, de hiszek a hitben történt gyógyulásban. Vidd problémádat a nagy orvoshoz. Ő a legjobb orvos, akivel tárgyalhatsz, és ő nem küld neked számlát, és nem kell az STK-ra sem támaszkodnod, hogy kezébe vegye ügyedet. Most érkezünk el az úgynevezett hegyi beszédhez, amelyet nem a hegyen, hanem egy síkságon mondott az Úr. Természetesen a hegyi beszédet hegyen mondta, ahogy arról Máté evangélista tudósít. A tartalom hasonlósága jelzi, hogy az Úr ismételte tanításait. Nem szükséges az evangéliumokat annyira összhangba hoznunk, amennyiben eltérés is van köztük. Jelentős az, hogy Lukács eltér Máté közlésétől ebben a leírásban. Vannak kihagyások, beszúrások, áldások és jajok, viselkedési formák és ítéletek. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Lukács evangéliuma, 6. rész, 20., 21. és 22. vers. Eddig a pontig a síkságon mondott beszéd tartalma hasonlít a Máté által leírt hegyi beszédhez. Az Úr ugyanazt tanította sok helyen, csak más formában. A 23. verstől kezdve egy új gondolat kerül elő. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. Lukács evangéliuma, 6. rész, 23. vers. Ez a vers beszél arról, hogy miként fogadták Isten prófétáit, miként viszonyultak hozzájuk az emberek. Az igazi próféta Isten nevében szól, és ezért üldözik. A hamis próféta nem Isten képviseli, és ezért pártfogolják. Az igazi prófétának hinnie kell Istenben, mint aki túltekint a láthatókon, és meglátja az örökké valókat. Ez őrzi meg az embert Istenhez való hűségében. A 20., 21. és 22. vers beszél a szegényekről, éhezőkről, gyengékről, azokról, akiket gyűlölnek, megvetnek, kitaszítanak és gonosznak neveznek. Csak vissza kell tekintenünk az Ószövetségre, hogy meglássuk ennek igazságát. Ez így van korunkban is. Aki Isten igéjét prédikálja, az akadályokba ütközik. Ha nincsenek akadályai, akkor valami nagy baj van. A hamis próféták meggazdagodtak és fölemelkedtek. Nevethettek, és jó haveroknak tekintették őket. Isten azonban üzent nekik valamit. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangéliuma, 6. rész, 24. verstől a 28. versig. Úgy találjuk, hogy a hamis prófétákat patronálja a világ, és ha a szája íze szerint beszél, akkor a világ jól megfizet nekik. Az Úr Jézus Krisztus világossá teszi azonban, hogy ne várják majd Isten fizetségét. A hamis próféták népszerűvé válhatnak a világban, de utálatossá válnak Isten előtt. Talán sok elismerést kapnak ezen a földön, de sírnak fölöttük a mennyben. Talán jól tápláltak, de halálra éhezik a lelkük. Nagyon keveset mondanak ma az istentelen gazdagokról. Az Úr azonban elég sokat foglalkozik az istentelen gazdagokkal a Szentírásban. Jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Úgy látszik, mindenki sajnálja azt a szegény bűnözőt, aki ellopott 25 dollárt, vagy egy öltönyt, vagy egy 50 dolláros gyűrűt. Az istentelen szegények azonban korán sem olyan veszélyesek, mint az istentelen gazdagok. Az istentelen gazdagok kéjelegnek istentelenségükben. Valószínűleg több képmutatás van a gazdagok között, mint bármelyik más csoportban. Fizetnek a hamis prófétának, hogy prédikáljon a gyülekezetükben. Övék a gyülekezet és az ingatlan. Egyetlen gazdag gyülekezetnek sincs olyan hírneve, hogy evangéliumi beállítottságú. Az evangéliumot nem ott prédikálják. Lehet néhány kivétel, de ha van, azokról nem tudok. New York Cityben van egy gyülekezet, amely egy gazdag ember nevét viseli. A gyülekezetben nem evangéliumi lelkész prédikál, mert az evangéliumi lelkész elítélni ezt a gazdag embert, ahogy Jakab is elítélte, amikor ezt mondta: tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Jakab levele, 5. rész, 1., 2. és 3. vers. Kíváncsi vagyok rá, hogy mikor döbbennek rá ez ország keresztényei arra a tényre, hogy a gazdag politikusok morzsákat dobnak asztalukról a szegényeknek. Nem törődnek a szegényekkel és az egyéni jogokkal. Fönn akarják tartani gazdagságukat, élvezik önzésüket, és készek néhány morzsalékot adni a szegényeknek, hogy ezt tehessék. Ami a polgárjogokat illeti, nem törődöm az emberek bőrének színével, hanem a szívének a színével törődöm. Vajon megmosta-e szívét az Úr Jézus Krisztus vérében? Ha igen, akkor ő az én testvérem. Vele élek majd az örökké valóságban, és jobb, ha elkezdem megtanulni már most ezt az együttes életet. Az ember szíve lehet olyan fekete, mint a tinta, és a bőre olyan fehér, mint a hó, de nem az én testvérem. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez az igazság. Amit mondok, talán forradalminak hangzik, és az is, de Jézus Krisztus mondta ezt, barátom. Vannak, akik azt mondják, hogy Jézust követik, de meg sem próbálják az ő követését. Olvasd el, mit mond Jézus ebben a fejezetben, és hidd el, ez lerántja róluk a képmutatás öltönyét, és lehúzza a bőrt bárkiről. Próbáld ki a síkságon mondott beszédet, és rájössz, hogy megtartod-e vagy nem. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akitől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát. Hogyan mondhatod atyád fiának: atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Lukács evangéliuma, 6. rész, 31. verstől a 46. versig. Egy gyülekezet lelkipásztora, aki a népszerűségre törekszik, nem meri megemlíteni a bűnt. Egyesek a pszichoanalízist alkalmazzák, hogy elmagyarázzák a bűn végtelen bűnösségét. Ezt a teológiai dzsungel maradványának tekintik. A bűn nem Isten elleni vétek a szemükben, ahogy sok mai prédikátor látja. Félnek azt mondani, hogy Isten gyűlöli a bűnt, és hogy Jahve az ítélet Istene. Hogy rendbe jöjjünk Isten előtt, ahhoz nem hódolhatunk az énünknek, nem melengedhetjük a büszkeségünket, nem mosolyoghatunk a bűn fölött, és nem tehetünk krémet a bűn rákjára. Nem írhatunk receptet a filozófiára, és nem telhetünk be a világ élvezeteivel. Az egyetlen hely, ahova mehetünk, a kereszt lába. Ott Isten véghez visz egy nagyobb műtétet, és új teremtéssé tesz minket Krisztus Jézusban. Ez az üzenet van a síkságon mondott beszédben. Ez megfelel a hegyi beszédnek. Ezt az üzenetet az Úr sokszor elmondta különböző embercsoportoknak. Az Úr ezt példázattal zárja. Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Lukács evangéliuma, 6. rész, 47., 48. és 49. vers. Ezt a házat a sziklára építették, és megmaradt. Amely házat a homokra építettek, az teljesen elmosta az áradat. Ez a fejezet elmondja nekem, hogy bűnös vagyok Isten szemében, és csak nem lerántja rólam a bőrömet is. Van azonban egy kőszikla, amelyre ráépíthetem épületemet, és akkor megáll. A kőszikla Jézus Krisztus. Pál apostol mondta, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Barátom, mire építed lelki házad alapját? Hol van a házad? Vajon a kősziklára építkezel, aki maga Krisztus Jézus? Vagy homokra építesz? Ha elolvasod a síkságon mondott beszédet, és nem látod meg, hogy elveszett és pokol felé tartó bűnös vagy, akkor nagyon sajnálkozom fölötted. Sajnálom azt a szegény gazdag embert, aki nem hallotta meg az evangéliumot. Aki csak a kősziklára, Jézus Krisztusra alapozza életét, az megmenekül pénz és más fizetség nélkül. Egyszerű hittel jöjj hozzá, és bízzál benne. Lukács evangéliumának 7. fejezete egy másik nagyon aprólékos leírással indul, amelyben egy gyógyításról olvasunk. Ebben az esetben a százados szolgájáról van szó. Jól lehet, Jézus nem érintkezett a szolgával, ő mégis meggyógyult. Ebben a fejezetben egyedül Lukács jegyzi föl a naini özvegyasszony fiának feltámasztását. Lukács az egyetlen evangéliumi író, aki közli, hogy Jézus feltámasztott két embert. A másik Jairus leánya volt, ahogy arról a 8. rész 54. és 55. versében olvasunk. Ugyancsak ebben a fejezetben van az első a 18 példázat közül, amelyet egyedül Lukács jegyez föl. Ez abból fakadt, hogy Jézus meglátogatta egy farizeus otthonát, ahol egy asszony megkente lábát drága kenettel. Ekkor Jézus elmondta a következő példázatot. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. Eszerint a példázat szerint, ez az utcanő sokkal jobb helyen állt, mint Simon a farizeus. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Uram Jézusom, hogy engem is magadhoz fogadtál, és nagyon sok bűnt elengedtél nekem. Segíts, hogy ezt sose feledjem el, hanem igyekezzem minden erőmmel szolgálni neked, és kinyilvánítani irántad való szeretetemet. Ámen.